92,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér emelés mértéke attól függ, hogy sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő szociális hozzájárulási adót. A kormányfő újabb adócsökkentéseket ígért, miközben a Katar rendszer esetleges átalakításáról is zajlanak az egyeztetések. Tárgyalunk arról, hogy hogyan lehetne úgy kinyitni vagy szélesíteni ezt az adózási formát, hogy lehessen szabadabban számlázni, mondta Orbán Viktor az Economics-nek adott interjújában. A repülőrajt kapcsán arról beszélt, az megtörtént csak nem január 1-ével, eltalálta az évszámot, csak a hónapot nem, a júniusban megindított programok áttörést hoznak a gazdaságban, más kérdés, hogy ezeket nem tudták elkezdeni az év elején. A békehelyzete ugyanis nem mozdult előre Ukrajnában, fejtette ki. Augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyagok esetében 2,2%-kal bővült az értékesítés. A volumen 0,8%-kal haladta meg az előző havit. Hollandia 55 millió eurót fizet be a Világbanknak az ukrajnai helyreállítási és reformköltségek fedezésére, jelentette be a holland miniszterelnök Kijevben, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közösen tartott tájékoztatóján. Dick Shaw kitért arra, jelenleg komoly problémát jelentenek az orosz drónok, ezért szerint az országának szorosan együtt kell működnie más országokkal, főként Ukrajnával a drónok elleni érzékelők kifejlesztésében. Volodymyr Zelenszky kijelentette, hogy Ukrajna mindenképpen belép az Európai Unióba, akár a magyar miniszterelnök Orbán Viktor támogatása nélkül is. Zelenszky azzal vádolta a miniszterelnöket, hogy késlelteti Ukrajna uniós csatlakozását. Az ukrán elnök hozzátette, két lehetséges út van a csatlakozás előmozdítására. Az egyik, hogy az eljárást módosítják, ebben az esetben elsősorban a hollandokat és más országokat keresnének meg a támogatásért. A másik, hogy a hagyományos eljárás szerint haladnak, és minden érintett országnak nyomást kell gyakorolnia Orbán Viktorra a folyamat felgyorsítása érdekében. Nagy valószínűséggel három párt, tehát az elégedetlen polgárok akciója az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, valamint az autósok koalíciós kormányt hoznak létre, amelynek konkrét személyi összetételéről még tartanak a tárgyalások, jelentette ki Petr Pavel. A cseh köztársasági elnök azután nyilatkozott, hogy befejezte találkozóit a parlamenti alsóházba bejutó hat párt vezetőivel. Az elnök szerint ezek a találkozók konzultációs jellegűek voltak. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma az Egri borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét. A kórokozó a 22 borvidékből 17-ben már megjelent, közölte a Nébik az MT-vel. A területileg illetékes kormányhivatal szakemberei megkezdték a növényegészségügyi intézkedéseket. Az érintett ültetvények körül 1 kilométeres sugarú körben minden tőkét megvizsgálnak, a fertőzött területeken pedig megsemmisítik a tüneteket mutató tőkéket. A Nébik ismét felhívja minden szőlőtulajdonos figyelmét a megelőző védekezésre. Idén minden eddiginél hamarabb, már szeptember végén átléptük a 15 millió vendéget a turizmusban, írt a hivatalos Facebook oldalán a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton jelezte, új közvetlen járat indul Philadelphiába és Torontóba, szeptember 30-a óta pedig minden magyar állampolgár ismét az amerikai vízummentességi program részesévé vált, ez tovább pörgetheti a turizmust. Együttműködési megállapodás kötött az MVM-i Mász áramhálózati Kft. És az Agteleki Nemzeti Park igazgatósága a hálózat üzemeltetés és a természetvédelem összehangolására. Kiemelt cél, hogy a Nemzeti Park szakmai tudása és tapasztalata beépüljön a mindennapi munkafolyamatokba, hatékonyabban kezeljék az olyan kihívásokat, mint az erdőterületek karbantartása vagy a védett madárfajok élőhelyének megóvása, illetve a fenntarthatósági és természetvédelmi szempontok a beruházások és fejlesztések szerves részévé váljanak. Együttműködési megállapodást írt alá Pintér Sándor belügyminiszter és Bács Zoltán a Debreceni Egyetem kancellárja. A tárca célja az egészségügy, oktatás és rendvédelem területén meglévő informatikai és távközlési rendszerek továbbfejlesztése, valamint a mesterséges intelligencia adta megoldások megvalósítása. Állandó mesterséges intelligencia kerekasztal létrehozását javasolja a Keresztény Demokrata Néppárt. Hollik István, a KDNP képviselője a Facebook oldalán rámutatott, a technológiai forradalmakra adott válaszok hosszú távon befolyásolhatják egy-egy ország sorsát. Végül az időjárásról. A folytatásban változóan, időszakosan akár erősen felhős idő várható, általában több órás napsütéssel, kisebb eső, záporeső helyenként előfordulhat. A szél a középső tája kivételével nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse. Faludi György, október 6. A vesztőhelyre sáros út vitt, és kikericsek kékjei. 100 év, s meghaltam volna úgy is, vigasztalódott Vécsei. Láner György sírt, s a földre nézett. Damjanics szekéren feküdt. Leiningen felmentő honvédek árnyát kereste mindenütt. S a táj olyan volt, mint a fácán, tarlók, fák vérző foltjai, és ők tarkán libegve, hátán elhulló bús szép tollai. Aradon így. A pesti téren is ütötték a dobokat, de ő nem félt. Csak arca széle vetett rózsálló lobokat. Mosolygott. Mit bánta, hogy vége? Branyiszkónál nevét az égre karcolta kardja, a híres. Ez volt Dembinszki hadsegéde, Abankurt Károly ezredes. S mi elfeledtük. A miniszter, bár hívták, maradt egyedül. Az Aldunán szól, mély a gázló, s vénember már nem menekül. Leszek bitófán harci zászló, ha sorsom ezt így rótta ki, s ha bár magyar volt Csányi László, úgy halt meg, mint egy római. A többit, mintha friss, mély sebből fröccsen szét érdes cseppű vér, Kufsteinbe, Grácba, Józefstadtba, Olmützbe vitte a szekér. 20 egy odvas pincejukban, nehéz bilincsben, pipájukkal egyensúlyozták magukat. Így éltek, sakkoztak, dohogtak és elmélkedtek, jó urak. Kegyelmet vártak, s forradalmat. Áldották, átkozták a hont. És írtak vert hadakra verset, tábornok Bemre, disztihont. Volt, aki bírta, más kivénhett, oik megőrült, de az élet sodrából mind-mind kiesett. Kinn szöszke osztrák hadnagyoktól gömbölyödtek a hitvesek, s az ország rothadt. A rabságot mindjárt megszokta, s elfeküdt a földön, mint télvízkor vágott rózsás rügyekkel tele bükk. Erügyből egy se bontott zászlót, a nagy tavaszi lászheve kilobbant, múló szalmaláng volt, vagy elköltözött másfele, Londonba, New Yorkba, Turinba, és hűs lidércként messze táncolt. 100 év. S a magyar börtön éjjel nem változott 100 év alatt. 100 év. S az első fordulóra ébredtetek, és lassan róva a lépést méláztatok róla, mit hozott világos, arad. 100 év. Hűséges inga óra. Én folytatom járástokat. Mások járják lépésetek, s míg árnyékunk a kőpadlóra hull, hány nap, hét és hónap óta, s kihúnyunk pislamécsesek. Sok szép magyar fej. Hervat, Rózsa, Lonovics, Barsi, Berde, Mózsa. Árnyatok felénk integet. Az Ávó pincéjében 1950. október 6.
Faludi György október 6 című versét Blaskó Balázs mondta el. Faludi György, Kossuth Díjas költő, műfordító, író 1910. szeptember 22-én született Budapesten, tanulta bécsi, a berlini, a párizsi, végül a Gráci Egyetemen. Első versei a 30-as évek elején jelentek meg a Dénes Béla által szerkesztett Független szemlében és a Magyar Hírlap című napilapban. 1937-ben adta közre Villon fordításait, pontosabban átköltéseit. Ezek zajos vitát okoztak, több kritikus a kétségbe vonta azt a jogát, hogy a francia költő szabad átköltése által a saját mondani valóját és közérzetét szólaltassa meg. 1938-ban Párizsba utazott, ahonnan a német megszállás elől Marokkóba, majd 41-ben az Egyesült Államokba költözött. 43 és 45 között 3 éven át szolgált az amerikai hadseregben, 45 végén leszerelt. 46-ban hazatért Magyarországra, a Népszava szerkesztőségébe helyezkedett el. 1950. június 14-én koholt vádak alapján letartóztatták, 3 évet töltött a Recski kényszer munkatáborban. 53-ban a tábor felszámolását követően szabadult, ezután műfordításaiból élt. Az 1956-os forradalom idején az Írószövetségben és a megújult Népszavánál tevékenykedett, a szovjet invázió után nyugatra menekült. Párizsban, majd Londonban és angliai kisvárosokban élt. 1957 és 61 között az Emigráns Irodalmi Újság szerkesztője volt, 67-ben a kanadai Torontóban telepedett le, a Torontói Egyetemen és más egyetemeken is tanított. 1972-ben a Torontói Egyetem diszdoktorává avatták. Tagja volt az Ötágú Síp című rövid életű amerikai magyar irodalmi folyóirat szerkesztő bizottságának és számos más emigráns irodalmi lapnak. 1988-ban hazalátogatott, 1989. márciusában hazatért, Budapesten telepedett le. 1990-ben a Magyar Köztársaság zászlórendjével, 1994-ben Kossuth díjjal tüntették ki. 2006. szeptember 1-én hunyt el.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. 1663-ban telepedtek le a jezsuita atyák Sárospatakon, a felső-magyarországi térségben zajló katolikus megújulás részeként. Most következő műsorunkban e témában hallanak két előadást, amely még Sárospatakon 2013-ban hangzott el. Dr. Forgó András történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének intézetvezető helyettese, a török kiűzésének és az azt követő évtizedek időszakában visszatérő szerzetes rendek tevékenységét mutatta be néhány fő pontban. Kiemelte, hogy számos Magyarországon nagy hagyománnyal rendelkező rend, így a bencések és a ciszterciek is csak külföldi támogatással tudtak visszatérni. Jelenlétük nagy kulturális fellendülést hozott, ám az oktatás lelkipásztorkodás révén szerzett társadalmi befolyásokat nem feltétlenül tudták politikai télnyerésre fordítani, noha az országgyűlésen is jelen voltak. Műsorunk első felében dr. Forgó András történészt hallják.
A török kiűzését követő időszakot, a 17. század második felét, 18. század első évtizedeit a történetírás hagyományosan a katolikus felekezet szerveződés időszakának tekinti, így próbálja meg feloldani a történetírás azt az ellentmondást, amelyet szóba került már, hogy a katolikus egyház 17. század végé és 18. század elejét térnyerése egyszerre jelentett katolizációt és egyszerre jelentett belső katolikus megújulást is. Az egyház történeti kutatás elsősorban az intézményi rendszer újbóli kiépülésére és fejlődésére koncentrál, tehát a nagyszámú plébánia alapításra, papképzés újraélesztésére, valamint az ezekkel összefüggésben véghez vitt nagyszabású építkezési munkálatokba, és itt elsősorban a megyés püspökök kerülnek a kutatás középpontjába. De már régebb óta az alsópapság is fontos témája, fontos kutatási iránya a 17. század végi, 18. század elejé egyháztörténetet vizsgáló irányzatoknak, és ezzel párhuzamosan a szerzetességgel kapcsolatos kutatások is megindultak. Külön fejezetét alkotja a 17. század végi és 18. század elejé katolikus konfessionalizációnak a szerzetesrendek kérdése. Régóta foglalkoztatja a kutatást a török időben elenyészett vagy visszaszorult szerzetes közösségek újratelepülése és megerősödése. Újabban már a kérdés szisztematikus, elméleti igényű vizsgálata is megkezdődött. Joggal nevezhetjük a korszakot a szerzetesség második virágkorának. Mindazonáltal fontos megjegyeznünk, hogy a szerzetesség ismételt térnyerése nem a Mohács, még kevésbé a protestáns felekezet szerveződés kora előtti helyzet újjászületése volt, ugyanis jelentős hangsúlyi eltolódások figyelhetőek meg a szerzetes rendek 16. és 18. századi működésében. Másrészt a magyarországi szerzetesi közösségek a törökkor utáni felvirágzása európai viszonylatban sem egyedülálló, ahogy ezt Derek Beals, brit, jeles brit történész kutatásaiból és összefoglaló monográfiájából is tudjuk. Az 1650 és 1750 közötti időszakban a katolikus Európában mindenhol megnövekedett a szerzetesség létszáma. Én egyetlen egy számot szeretnék csak mondani a magyar történész szakma által jól ismert Alsó-Ausztriában. Körülbelül 1 millió lakos él ebben az időszakban, és a kutatás nagyjából 1800 szerzetes működését feltételezi, míg Magyarországon, mintegy 8-szor annyi lakosra, összesen alig több mint 4600 szerzetes jutott, tehát ebből is látszik, hogy messze nem kirívó a magyarországi virágzás, a magyarországi létszámnövekedés. A szerzetes papok magyarországi működése, és általában a szerzetesek magyarországi működése azonban számos konfliktussal járt a század folyamán, és ez jó részt a trienti katolicizmus velejárója volt. Már maga a zsinat is ellentmondásos viszonyba került a szerzetesség intézményével, mert egyrészt támogatta a szerzetesi fegyelem minél hatékonyabb visszaállítását, másrészt hangsúlyozta a lelkipásztorkodás fontosságát. E két szempont, főleg a legrégebbi monasztikus hagyományokat őrző szerzetesi közösségek, mindenek előtt a bencés és a ciszterci apátságok esetében nehezen volt összeegyeztethető. De a kanonok rendek, mindenek előtt a premontrei rend, sőt még a trienti reform hatására szerveződött úgynevezett szabályozott papi közösségek, mindenek előtt a jezsuiták kapcsán is nehéznek bizonyult közös nevezőre hozni a zsinat által megerősített megyés püspöki joghatóságot és a szerzetesi exempciót. A század első évtizedeiben azonban úgy tűnik, hogy annyira szükség volt a Magyarországon a szerzetesség nagy számú jelenlétére, hogy ezek a konfliktusok nem eszkalálódtak olyan mértékben, mint később. Viszont a század közepétől kezdve egyre inkább elterjedt a szerzetesi életformával szembeni szkepticizmus, mely különösen a monasztikus hagyományokat őrző rendek, de a más rendek esetében is, és a barokk katolicizmus letéteményességnek tekintett jezsuita rend tevékenysége kapcsán is ellenérzésekhez, sőt fellépésekhez, az elleni tevékenység elleni fellépésekhez vezetett. A következőkben talán a várakozásoktól eltérően nem azt a nagyszabású pasztorációs munkát kívánom bemutatni, amelyet a magyarországi szerzetes közösségek a katolikus hit 17. 18. század elejé térnyerése kapcsán végeztek, nem is a katolikus kultúra terjesztésében végzett jelentős szerepüket, ez előadásaim keretei között nem is lehetne megvalósítható, ehelyett arra szeretnék összpontosítani, hogy miként jelent meg ez a század elejé szerzetesi expanzió az országos politika színpadán, milyen szerepet játszott a szerzetesség a magyarországi közélet katolikus dominanciájának kialakulásában, az oszmán hódítás, különösen pedig a szatmári megegyezés utáni évtizedekben. Ehhez mindenek előtt az országos politika legfőbb fórumát, a 18. században is fontos szerepet betöltő országgyűlést szeretném segítségül hívni. Anélkül, hogy részletesen belemennék a törvényi szabályozásba, azt mindenképpen meg kell állapítanunk, hogy a szerzetesi elöljárók és képviselőik országgyűlési részvételét, mint általában az országgyűlés teljes összetételét, sokáig a szokásjog szabályozta, majd 1608-ban és ezt követően születtek olyan törvénycikkek, amelyek a szerzetesek országgyűlési részvételét szabályozták. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor érdekes megállapításokra juthatunk, mert a szokásjog és 1608 után a tételes törvény értelmében a pálos rendfőnök és az újjáélet bencés és cicerci apátságok, valamint a premontrai prépostságok előjárói, ezen kívül pedig a jezsuita rend képviselői nyerhettek ülés és szavazati jogot a diétán, vagyis az országgyűlésen. Ők alkotják tehát az országos politikában aktív szerzetesek csoportját. Mint tudjuk, az apáti és préposti címek túlnyomó többségét a 17. század folyamán világi papok viselték, a század végétől azonban nagy számban indult meg a törökkor alatt elnéptelenedett szerzetesi intézmények újjáéledése, részben külföldi konventek közreműködésével. Itt szerettem volna picit erről részletesebben beszélni, de ezt most csak annyiban szeretném összefoglalni, hogy a bencések esetében részben, a ciszterciek és a premontriak esetében azonban egészében véve külföldi apátságok, illetve prépostságok vettek részt a magyarországi szerzetesi intézményeknek a megújításában. A külföldi apátságok magyarországi térnyerését nem övezte általános lelkesedés. A magyar rendek újra és újra felvetették azt a kérdést, hogy vajon a külföldi tulajdonban lévő szerzetesi intézmények az adományozó szándéka szerint kezelik-e a rájuk bízott birtokokat. Az uralkodói adománylevél ugyanis a birtokok visszaszerzése mellett az apátság épületének helyreállítását és a szerzetesi munka újraindítását írta elő. Ciszterciéknél a helytartó tanács már 1630-as évektől kezdve ilyen jellegű vizsgálatokat végzett. És az 1764. évi országgyűlés azért fontos számunkra, mert itt már a rendek is konkrét sérelemként fogalmazzák meg a külföldi szerzetesek magyarországi működésének úgymond visszátságait. Itt két példát szeretnék hozni ennek érzékeltetésére, az egyik a pásztói ciszterci apátság, a másik pedig a Buda melletti telki bencés apátsága. Mind a kettő esetében szembeütlő az a tény, hogy mennyire marginális volt a külföldi irányítású apátságok szerepe a magyarországi szerzetesség és általában a magyar katolicizmus 18. századi életében. Az itt működő néhány telki esetében sokáig egyetlen rendtag erejéből valójában nem futotta többre a birtok gazdálkodásnál és az apátsághoz tartozó települések pasztorációjánál. Ráadásul a helyben működő szerzetesek időről időre konfliktusba kerültek a környék világi és egyházi uraival, az előbbiekkel birtokpereket folytattak, az utóbbiekkel pedig az egyházi joghatóság kérdésében kerültek összetűzésbe. Ugye a területileg illetékes megyéspüspök, pásztor esetében éppen az egri megyéspüspök, ugyanis nem nézte jó szemmel a magyarul nem, vagy csak alig beszélő idegenek lelki pásztori tevékenységét, akik ráadásul a már említett szerzetesi exempcióra hivatkozva mindúttalan kibúvót kerestek a felettes egyházi hatóság ellenőrző tevékenysége alól. E kis apátságok működése éles kontrasztot alkot, összevetve a szomszédos, nagy befolyással rendelkező szerzetes közösségek tevékenységével, pásztor esetében a gyöngyösi ferenceseket kell kiemelnünk. Előzőbben elmondottakkal éles ellentétben áll a pálos és a jezsuita szerzetes rend korszakban betöltött szerepe. Ha a 18. század első fele a szerzetesség második virágkora, akkor ez különösen igaz a magyarországi pálos rendre. Ismerjük jelentős központjukat Pesten, Pécsen, Szentkuton, Pápán, Felső Elefánton, Mária völgyben és a szomszédos Sátoralja újhelyen. Amikor a feloszlatás elérte őket 1786-ban, 313 rendtagot, tehát több mint 300 rendtagot soroltak közéjük. A vizsgálatunk körébe vont szerzetes közösségek közül a jezsuiták rendelkeztek a legbiztosabb háttérrel a törökkor idején. Az osztrák rendtartomány, ugye ezt hallottuk professzorasszonytól is, hogy ehhez tartoztak a magyarországi rendházok is, első intézménye már 1551-ben megnyílt Bécsben, 1556-ban a prágai kollégium alapítás, néhány évre rá követte a nagyszombati jezsuita központ, ugye ekkor nem sokáig működött, ez később alakult újra. 1651-ben, tehát a korszakunk kezdetén már 6 kollégium és 7 rezidencia, vagyis kisebb rendház volt az országban, 203 rendtaggal, 1700-ban pedig kereken 40 jezsuita központ működött, 433 rendtaggal. Ebből a rövid áttekintésből is szembetűnő, hogy az utolsóként tárgyalt két rend lényegesen nagyobb súllyal volt jelen az országban, mint a monasztikus hagyományokat követő bencések és ciszterciek, valamint a premontrai kanonok rend. Még inkább figyelemre méltó, hogy a katolikus megújulás számos jelentős szerzetesi közössége egyáltalán nem képviseltette magát az országos politikában. Azon nem is csodálkozhatunk, hogy a kolduló rendek, mindenek előtt a ferencesek három fő ága, mely a 17.-18. századi katolicizmus egyik fő motorjaként működött, nem rendelkezett országgyűlési megjelenési joggal. De például a piarista rend tagjai is hiányoztak a diétáról. A szerzetes közösséget ugyan, Az 1715. évi 102. törvényszik befogadta az országba, de úgymond minden ülés és szavazat, tehát részvételi jog nélkül. És ezen a tényen azt sem változtatott, hogy a kegyes iskolák már évtizedekkel a jezsuita rend feloszlatása előtt jelentős befolyást gyakoroltak a katolikus oktatás és nevelés területén. Ez a gyakorlat számos konfliktus helyzetet teremtett a szerzetes közösségek között és a világi és egyházi rendekkel való viszonyban egyaránt. A jezsuiták például évtizedekig hiába próbálták valós súlyuknak megfelelően átalakítani a képviseleti rendszert. A század első diétainak iratai között rendre erő kerülnek a tartományfőnök és a jelentősebb kollégiumok rektorainak beadványai, akik a többi szerzetes háttérbe szorításával próbálták megszerezni a nagyobb befolyást az országgyűlés nyilvánosságában. A képviselettel nem rendelkező szerzetes közösségek pedig csak arra számíthattak, hogy a pártjukat fogó egyházi és világi rendek fellépnek érdekükben az országgyűlési üléseken. Erre az első évtizedekben még viszonylag sok példát találunk, később azonban egyre ritkulnak az ilyen tárgyú beadványok, ezzel párhuzamosan pedig egyre erősödnek azok a hangok, amelyek a szerzetes közösségek visszaszorítását szorgalmazzák. Ez a tény ugyan nem meglepő, hiszen köztudott, hogy a század közepétől általános gyakorlattá vált a szerzetesség befolyásának csökkentése, amely távolról sem csak a jezsuiták esetében nyilvánult meg. Véleményem szerint azonban mégis fontos kiemelnünk a kérdésnek ezt az aspektusát is. Megkockáztatható ugyanis az a megállapítás, hogy a szerzetességnek a 18. század második felében tapasztalható gyors és jelentős térvesztése és az országgyűlési jelenlétükben megfigyelhető aszimmetria összefüggésben áll egymással. Természetesen egyértelmű, hogy a korszak egyházpolitikájában a legjelentősebb változást hozó évtizedekben 1765 és 1790 között nem ülésezett az országgyűlés. Az ezt megelőző diétákon azonban a magyar rendiség a szerzetesekkel kapcsolatban leginkább az egymás elleni torzsálkodással és a külföldi apátságok elégtelen magyarországi működésével szembesült. Ezek után a vármegyéjükbe hazatérő tisztségviselők minden bizonnyal könnyebb szívvel hajtották végre a bécsi udvarnak a szerzetes közösségeket korlátozó, majd azokat eltörlő intézkedéseit, vagy nézték végig adott esetben az egyházi hatóságnak egyes szerzetesi csoportok visszaszorítását célzó tevékenységét. Nagyon jól lehet látni, hogy a jezsuitáknál a század első felében, különösen az első két évtizedben egyértelműen a rendtartomány felosztása jelenik meg, és ahogy Rákóczinál láttuk, ugyanaz látszik a pozsonyi országgyűlésen is, pontosan ugyanazokkal az érvekkel, pontosan ugyanazokkal az eszközökkel próbáljuk meg a divíziót, a felosztást létrehozni, és ez egy nagyon érdekes, és szerintem nem egészen eldöntött kérdés, hogy valójában miért ragaszkodik az uralkodó ennyire ahhoz, hogy ne válasszák szét, ezt most nem fogjuk tudni eldönteni nyilván, miért válasszák, hogy ne válasszák szét, minden Magyarország rend, itt a piaristákat, mint ugye hasonló rendet mondva, különösebb probléma nélkül a szétválasztást elintézi, pedig ott sokkal nagyobb probléma volt a magyar rendtagok száma, a jezsuitáknál ez valamiért nem sikerült.
Regina Celi, ne ta.
Dr. Mihalik Béla, az ELTE Humántudományi Kutatóközpont Történettudományi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa az Egri Egyházmegye 17. századi újjászervezéséről beszélt. Felhívta rá a figyelmet, hogy a folyamatnak kettős arca volt, jelen volt a katolikus reform és az erőszakos ellenreformáció is. Az oktatási intézmények, szerzetesrendi missziók, vallásos társulatok hozzájárultak a hívek katolikus felekezeti identitásának megerősödéséhez. Ám az ellenreformáció erőszakával visszafoglalt templomok és plébániák ellenére a jelentős paphiány miatt a 18. századi egri püspökökre is jelentős munka várt.
Ahogy itt már többször elhangzott a bevezető előadásokban is, a katolikus megújulás folyamatának egy kettős arca volt. Ennek egy érzékletes képét, egy érzékletes leírását adta Hubert Jedin, amikor úgy fogalmazott, hogy a katolikus megújulásnak kettős természete van, lelkét a katolikus reform adja, míg testét az ellenreformáció. E kettőség igaz az egri egyházmegye 17. századi történetére is, amelynek én most előadásomban a második felét fogom alaposabb vizsgálat alá venni, de természetesen röviden kitérek az előzményekre is. A 13 vármegyére kiterjedő és a felső magyarországi régiót szinte teljesen lefedő egri egyházmegye koraújkori történetének egyik meghatározó eseménye volt a püspöki székhely Eger városának 1596. évi török kézre kerülése. A számüzetéssel, amely során jászóra került Az egyházmegye nehéz helyzetbe került az egri püspökség, problémáinak megoldására azonban nem az erőszakos ellenreformáció volt, és nem is lehetett a válasz, ahogy azt a kassai Szent Erzsébet dóm 1604. évi elfoglalása mutatta, amely ugyan rövid időre eredményes volt, valójában azonban sokkal nagyobb ellenállás szült, mint sem kiutat mutatott volna. A megújulás kezdetét sokkal inkább jelentette a Pázmány Péter esztergomi érsek által indított zsinati megújulásba való bekapcsolódás. Lóssy Imre egri püspök 1635-ben ide Jászóra hívta össze az egyházmegyei zsinatot. Lényegében 1635-ben ennek a zsinatnak a során a trienti egyetemes zsinatnak a dekrétumait ültették át az egri egyházmegye gyakorlatába. Részben egységesítették a rítust, tehát elfogadták a Missale Romanum és a Breviarium használatát, szigorították és szabályozták a káptalan működését, egy öttagú bizottságot jelöltek ki a plébánosi fegyelem felülvizsgálatára, és szabályozták az egyházmegye területén működő laikus, katolikus lelkipásztorok, az úgynevezett licenciátusok működését. Lipai György püspök 1640 körülre datálható ad limina jelentéséből pontos képet nyerhetünk az egyházmegye helyzetéről. Ugye a déli területek oszmán uralom alá, török hódoltság alá kerültek, ezen a területen körülbelül 25-30 plébános működött, egy plébános alá pedig 5-6 ilyen licenciátus, tehát világi lelkipásztor tartozott. A jelentés alapján kirajzolódik az az érdekes kép, hogy az egyházmegyének ez a déli, tehát a török alá került része maradt meg többségében katolikusnak. Ez alapvetően Molnár Antal kutatásainak fényében elmondható, hogy ez többségében a gyöngyösi jezsuiták és ferencesek hatásának, valamint az egri püspökök azon törekvésének tudható be, hogy állandóan betöltötték a gyöngyösi plébánosi posztot, és a gyöngyösi plébános egyfajta hódoltsági püspöki helynökként működött. Ezzel szemben az egyházmegyének a Magyar Királyság területére, tehát Habsburg uralom alá eső része protestáns többségű volt, illetve itt egy jelentősebb keleti rítust követő lakosság is élt. A protestánsok jelentős befolyással rendelkeztek ezen a területen, ez azt jelentette, hogy a városi és vármegyei igazgatás az ő hatalmuk alatt állt. Ez a befolyás sikerrel szabott gátat a térség nagybirtokos katolikus arisztokrata családjainak, így a homonnai drugettek, a csákiak, vagy éppen a károlyak ellenreformációs törekvéseinek is. Lipai György püspök említett jelentése azonban nem csak egy alapos, áttekintő jelentést nyújtott az egyházmegye helyzetéről, hanem egy programot is, egy megoldási programot is megfogalmazott. A súlyos paphiány csökkentésére az ungvári jezsuita kollégium mellett felállítandó szemináriumra tett javaslatot, ahonnan az egyházmegye általa alapított Bécsi intézetének 20 fős keretét is fel lehetett volna tölteni. Elérendő célként jelölte meg az erdélyi fejedelem, tehát a Rákóczi család, és a vármegyei nemesség katolizálását is, illetve ő volt az, aki elsőként szorgalmazta a keleti rítust követőekkel való uniót. A jelentést követő évtizedekben Lipai György püspök tervei részben valóra váltak, ahogy részben azonban félelme is. Tulajdonképpen előadásomban ezekre az évtizedekre fogok most koncentrálni. Első Rákóczi György erdélyi fejedelem 1644. évi hadjárata, majd az azt követő linci béke és annak országgyűlési becikkelyezése sikerrel érte el a protestáns lelkészek elűzésének és a templomfoglalásoknak tilalmát, a parasztok szabad vallásgyakorlatát, illetve a háború során elfoglalt templomok kölcsönös visszaadását. Paradox módon éppen azonban ezek az országgyűlési cikkelyek nyitották meg az utat a katolikus egyház visszatéréséhez az evangélikus többségű szabad királyi városokba, így például Kassára is. A városnak 1649-re bele kellett nyugodnia, hogy a városon belül a katolikus és a református felekezet is teret nyerhetett, így tehát az 1649. évi 38. törvénycikke értelmében a püspökség székhelye Jászóról Kassára kerülhetett, és 1650-ben a káptalan és a ferencesek visszatértek Kassára. Jellemző azonban a nehéz helyzetükre, hogy a káptalan és a ferences közösen használták az egykori ferences templomot Kassán, amelynek magának a templomnak a nagy része, a templomhajó nagy része, ugyanakkor hadszertárként is funkcionált. Tehát nem csodálható, hogy a egri püspökök, bár a székhely hivatalosan törvényileg Kassa volt, valójában továbbra is a Kassához közeli, de kisebb jászón tartották székhelyüket, és egészen a 17. század végéig Kassán tulajdonképpen csak egy házat béreltek maguknak. Kassai visszatérés és Kisdi Benedeknek a püspöki székbe jutása nyomán kezdődhetett meg a Lippai György által felvázolt program fokozatos véghezvitele. 1654-ben megnyílt a jezsuita gimnázium Kassán, ebből továbbfejlesztve pedig 1660-ban megnyílt az akadémia, amely a Nagyszombati Egyetemmel azonos jogokat nyert. Kisdi Benedek már 1659-ben egy 30 ezer forintos alapítványt hozott létre egy későbbi szeminárium alapítására, erre azonban csak utóda Páfi Tamás püspök idején 1665-ben kerülhetett sor. Ezekkel az megnyíló intézményekkel együtt azonban Kassa egyértelműen az egri egyházmegye, illetve a felső magyarországi katolicizmus központja is lett óriási kulturális sugárzása. Azonban ez a helyzet egy nagyon érdekes kettőséghez vezetett. Miközben Kassa a felső magyarországi regionális katolicizmus központja volt, maga a város evangélikus többségű volt, tehát a város vezetése a evangélikus szenátorokból állt össze. A Kisdiánum megnyitásával, tehát a kassai papnevelte megnyitásával azonban még nem oldódott meg a papnevelés, a paphiány állandó problémája, ami a korszakot végig kísérte. Az egri püspökök ezért a Szentszékhez fordultak segítségét. Ez a segítségkérés két részből tevődött össze. Egyrészt a Szentatyától felhatalmazást kaptak, hogy idő előtt felszentelhessenek kispapokat, ezzel minél előbb kis lelkipásztori szolgálatra küldhették őket. Ugyanakkor a hitterjesztés szent kongregációján a propaganda fidén keresztül pedig a szerzetes rendi erőjárók segítségét kérték, hogy küldjenek misszionáriusokat az egyházmegyébe. Ebben a két legfőbb segítség a jezsuita és a pálos rend volt, akik több helyen plébániai szolgálatot is vállaltak, de például az 1670-es évek első felében Kiszebenben ferences atyák voltak a plébánosok. Ahová pedig végképp nem jutott pap, oda már a többször említett úgynevezett licenciátusokat igyekeztek beállítani, tehát olyan világi személyeket, akik korlátozott módon ugyan, de elláthattak bizonyos egyházi funkciókat. Felbecsülhetetlen szerepet játszottak a korszakban a vallásos társulatok. A legnépszerűbbek a jezsuita gimnáziumok Mária kongregációi voltak, valamint a szintén jezsuitákhoz köthető Krisztus szenvedésének misztériuma köré szervezett agóniatársulatok, valamint a ferences kordás társulatok voltak. Ezek a társulati szabályzatokon alapuló működésük egy a mindennapokban is megélt egyéni és közösségi vallásos elmélyedést egyaránt elősegítettek. A társulat tagjainak ez a közösség egyben egy szociális védőhálót is jelentett, hiszen előírt kötelességük volt egymás segítése. Természetesen emellett a közös elmélkedések, körmenetek, szentségimádások, szentmisék, ünnepek a mindennapi imádságok révén erősítették folyamatosan hitüket. Fontos szerep jutott a szerzetes rendi misszióknak, amelyek a szorványban élő katolikus híveket is elérték. A népmissziókban egy-egy helyen legfeljebb egy hétig maradtak a misszionáriusok, eközben napi hitoktatás, szentbeszédeket és körmeneteket tartottak. Fontos szimbólum volt az úgynevezett békekötés, amelynek során a prédikáció és a személyes beszélgetések hatására a haragos felek, családok látványos megbékülésére került sor. Ez egyben a társadalmi béke helyreállítását is szimbolizálta, mintegy a közösség megújulását. Az ilyen missziók igyekeztek a vallási erkölcsi fegyelmet is erősíteni. A jezsuiták által Rómába rendszeresen megküldött missziós térítési jelentésekben találkozunk a különböző református, evangélikus vagy éppen mohamedán hitről áttérítettek mellett az úgynevezett mágikus szemfényvesztésről visszatérítettekről. Épp egy 1690-es Sáros Pataki jelentés adja meg ehhez a kulcsot. Ugyanis Sáros Patakon a hívek babonás, okkult kártyákat, írásokat, képeket adtak át a misszionáriusoknak. Tehát egy-egy ilyen misszió akár évekre megerősítette a szétszórtan élő hívek katolikus hitét és felekezeti identitását is, olyan helyeken is, ahol akár már évtizedek óta nem járt plébános. A katolikus egyház fokozatos megerősítése azonban magában hordozta az összeütközés lehetőségét is. Ennek egyik nyitánya volt az 1660-as években kibontakozó komoly hitvita sorozat, amely részben egyik oldalát képviselte az itt már említett kassai jezsuita intézményeknek az atyái, illetve papnövendékei, valamint másik oldalon a kassai és felső magyarországi protestáns értelmiség vezetői. Jezsuiták oldaláról például Sámbár Mátyás hitszónokot lehet említeni, aki ugye itt Sárospatakon is tevékenykedett, míg a protestáns oldalról Ceglédi István emelkedett ki. A vita hevességére jellemző, hogy a szepesi kamarának is közbe kellett avatkoznia a kedélyek csendesítése véget. Óriási szerep jutott ebben a hitvitában a kassai nyomdának. Ez volt az a korszak, amikor már több katolikus kiadvány jelent meg, mint protestáns. Ezzel párhuzamosan bontakozott ki az 1660-as években a Péter Katalin által térítő földesúri ellenreformációnak nevezett folyamat, amit éppen Sárospatak esetében mutatott be Péter Katalin. Második Rákóczi György özvegye a rekatolizáló Bátori Zsófia fejedelemasszony, ugyanis még nem tiltotta be a protestáns vallásgyakorlatot, de a sárospataki jezsuita betelepítéssel, valamint a pataki kollégium és a református egyház jövedelmének elvételével egyértelműen jelezte a fejedelmi család valláspolitikájának új irányát. Hasonló folyamat játszódott le egyébként a szepességben a Csáky família birtokain is, azonban ezek a kísérletek még nem mindig járthattak kis sikerrel, hisz mint jeleztem, a vármegyei városi irányítás a protestáns nemesség kezében volt, akik sikerrel tudták még ekkor megakadályozni a katolikus arisztokrata törekvéseket. A fordulat 1670 után következett be a Veselényi Nádor nevével fémjelezett főúri szervezkedés bukását követően, amikor a Habsburgok egy centralizációs, központi, abszolutista politikája bontakozott ki, ennek támogatásához nagyon fontos volt a katolikus pártnak, a katolikus egyháznak a támogatása. Ahogy Tusor Péter találóan megfogalmazta, a katolikus előretörés lehetőségének ekkor, idézem, a kül- és belpolitikai helyzet radikális megváltozása, a rendi dualizmus megszűnése, Erdély hanyatlása adott az 1670-es évekre realitást, idézett vége. Tehát míg az ellenreformáció politikai alapját az udvar és a magyar klérus közötti kapcsolat adta, addig ideológiai hátterét a Bársony György váradi püspök, későbbi egri püspök által 1671-ben kiadott Veritas Toti Mundo Declarata volt, amely röpirat lényegében a protestáns felekezetek törvényen kívül helyezését javasolta. Ezekben az években, az 1670-es évek elején, tehát egy széleskörű, erőszakosabb ellenreformációs hullám bontakozott ki, amely mögött egy széles összefogás bontakozott ki, a szepesi kamara, tehát a kormányzat regionális képviselője, a római katolikus egyház képviselői, valamint a felső Magyarországot megszálló császári katonai csapatok együttműködésében. Ennek az egyik lépése volt a protestáns gyülekezetek jövedelmeinek elvétele, a templomok elvétele, a lelkészek üldözése. Az erőszakos ellenreformáció hullámának ez az egyik első csúcspontja, a kassai Szent Erzsébet dóm elvétele volt 1671. november 24-én. Részben az udvar adópolitikája, részben pedig emiatt az erőszakosabb ellenreformáció miatti feszültségből pattant ki a bujdosok 1672 őszi támadása, amely során a bujdosok, tehát a protestáns bujdosok csapatai üldözték az alsópapság, a szerzetesek képviselőit, elűzték őket a plébániákról, és a visszaszerzett templomokat pedig megfosztották katolikus szimbólumaiktól. A bujdosok támadása szolgált örügyül a protestáns lelkészekkel való leszámolásra. Ennek tervezete Kassán született meg az egri püspök, a szepesi kamara vezetőinek és a helyi szerzetesrendi eljárók javaslatainak alapján. Lényegében a protestáns lelkészek az országból való kiűzését javasolták az uralkodónak. 1673-ban több beadványt is benyújtottak az év első felében az udvarba, ám első Lipót, ez fontos kihangsúlyozni, első Lipót ekkor még tanácsosai javaslatára megállt parancsolt a magyar püspöki kar buzgalmának. A híres hírhet gályaraper így csak 1674-ben kezdődött meg. A prédikátorok előzésével azonban azt is kell látni, hogy a katolikus egyház mintegy túlnyerte magát, amely tovább súlyosbította az amúgy is kínzó paphiányt. Ráadásul kialakult a kriptoprotestantizmus jelensége, vagyis az előzött prédikátorok bujkáltak a települések között, körül, illetve iskolamesterek és protestáns diákok is, és az ő segítségükkel a protestáns közösségek titokban folytották vallásgyakorlatukat, amely tovább nehezítette a katolikus plébános működését. Ugyanakkor politikai megfontolásból, tehát pont a bujdosók lázadásának visszafogása miatt az udvar a végvári katona, magyar protestáns katonasság részére engedményekre kényszerült, és néhány véghelyen engedélyezni kezdte a protestáns vallásgyakorlatot. Lényegében ez az elv, tehát az egyes helyekhez kötött vallásgyakorlat elve tükröződött majd vissza az 1681. évi Soproni Országgyűlés vallásügyi cikkelyeiben is, amely korlátozó körülmények között ugyan, de engedélyezte a protestáns vallásgyakorlatot. Természetesen ezeket a törvénycikkelyeket is a különböző oldalak a maguk értelmezési keretei szerint szerették volna felhasználni. Nyilván a katolikus egyház korlátozott a formában, a protestánsok pedig minél tágabb értelmezésben. Éppen ezért a törvény értelmezésére és végrehajtására első Lipót Csáki István gróf vezetésével egy vallásügyi bizottságot jelölt ki felső Magyarországra, ám ez a bizottság Tököli Imre felkelése és rövid felső magyarországi fejedelemsége miatt csak 1687-ben kezdhette meg tevékenységét. A bizottság számára kiadott instrukció, majd az uralkodó által 1691-ben kiadott törvényértelmezés, az Explanatio Leopoldina, még tovább szűkítette az 1681. évi soproni vallásügyi cikkelyek nyújtotta értelmezési kereteket. Ez tulajdonképpen a földesúri jognak a feltétlen fenntartására vonatkozott, tehát ez azt jelenti, hogy például Gyöngyösön Erdődi György gróf, mint katolikus földesúrnak a vétója elég volt ahhoz, hogy a gyöngyösi reformátusok elveszítsék a vallásgyakorlás jogát. Máshol ugyanakkor a bizottság biztosította, hogy a törvény értelmében a városfalon kívül jelöltek ki templomot, és templom és parókia építésére telket. Ez történt például itt Sárospatakon is, ám még ez sem volt biztosíték, hisz például Eperjesen azt látjuk, hogy a katolizált városi tanács éveken át sikerrel akadályozta meg a protestáns templom építését még a városfalon kívül is. A protestáns közösség tehát tulajdonképpen fokozatosan kiszorult a városközponttal, amelyet a katolikus egyház foglalt el. Lényegében azt mondhatjuk, hogy ebben a korszakban kezdett el kialakulni felső magyarországi városaink történelmi magjának barokk arculata. Ebben óriási szerep jutott a szerzetes rendeknek is. Kassán például felújították a domonkosok 16. században elpusztult kolostorát, a reformátusok 1696-ban elvett templomát pedig az orsaita apácák kapták meg. A szerzetesek szerepe még jobban kitapintható Eger mai városképének alakulásában. Miután 91 év után 1687-ben visszafoglalták a várost, négy rend, a jezsuiták, minoriták, ferencesek, illetve szerviták telepedtek meg a városban, a mecseteket templommá alakították, és ennek köszönhetően a város fokozatosan bővülő szakrális funkciót látott el, annak ellenére is, hogy a püspöki székhely csak 1699-ben tért vissza Telekési Istvánnal a városba. Azonban a kétségtelen fejlődés ellenére 1699-ben a hatalmas egyházmegyében még továbbra is csak 119 világi pap és 15 szerzetes plébános működött. Azonban a 17. század végére a katolikus egyház visszatért azokba a régiókba és legfontosabb városokba, amelyet még a reformáció idején vesztett el, és ez volt az az alap, amelyre építve a 18. század egri püspökei folytathatták az egyházmegye újjászervezését.
Christ,
Kedves hallgatóink, az elmúlt órában két előadást hallottak, a 17.-18. században Felső Magyarországon zajló katolikus megújulásról. Elsőként dr. Forgó András történészt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének intézetvezető helyettesét, majd dr. Mihalik Bélát, az ELTE Humántudományi Kutatóközpont Történettudományi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották. Minden munkatársam nevében további szép napot kívánok Önöknek! A műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent